az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és senki sem állhat ellen akaratodnak. Te teremtettél mindent, az eget, a földet, és mindent, amit az ég határa magába foglal. Te vagy a mindenség ura. Testvéreim, vitorlázó emberek szokták mondani, hogyha vihar van mondjuk a Balatonon, és aztán megzavarodik az ember egyensúlyérzéke a csónakban, akkor partokat kell néznie, mert azok szilárdak, a csónakot hányja veti a víz, de hát a partokba a tekintetünkkel is meg tudunk kapaszkodni. Hát most egy eléggé viharzó világban élünk, és aztán a tekintetünkkel próbálunk úgy megkapaszkodni a partokban, ahogy ennek a szentmisének a kezdő versei mondják, gondolunk arra, amit a Biblia hirdet, hogy az egész világnak teremtője, ura, gazdája az Isten. És ha senki más, hát ő biztosan átlátja azért ennek a világnak a sok zűrzavarát, és aztán nem engedi, hogy amit teremtett, és amit jónak talált a teremtéskor, az mindenestül megromoljon, vagy elvesszen. Erre gondolunk sokszor manapság, és azután kérjük Istent, segítsen minket abban, hogy ő benne biztonságot lejjünk, és aztán tudjuk napról napra meglelni az akaratát, teljesíteni, és valamiképpen a reményt, meg a kibontakozásra irányuló törekvésnek a jó indulatát ébren tartani egymásban is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak, meg a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott, és őrtornyot épített. Azután rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták, gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és a szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon újra meg újra olvastunk a Szentmisék evangéliumaként olyan bibliai részleteket, ahol Jézus szőlős kerthez hasonlítja azt, amit ő itten a földön, vagy amit az Isten, a mennyei atya itt a földön közöttünk kialakít. Szőlős kert gazdájaként állítja elénk az Istent. Emlékszünk rá, volt, hogy kiment ez a gazda, és munkásokat fogadott a szőlejébe, reggel megegyezett velük, kiment újra, később is munkába állított embereket, és aztán ugye a fizetéskor jött a meglepetés, hogy mindenkinek egyformán egy dénárt adott. És kellett vitatkoznia azokkal, akik a nap kezdetétől munkába álltak, hogy vajon miért is irigykednek a többiekre, hogy azok kevesebbet dolgoztak, és mégis annyit kapnak, mint ők. Nem bánhatok-e én a saját vagyonommal úgy, ahogyan nekem tetszik? Nektek is megadtam, amiben megállapodtunk. Hát akkor miért irigylitek a többiektől a pénzt, amit félig ajándékként adtam nekik? Aztán a múlt vasárnap láttuk megint az Isten, mint aki egy apa, aki a fiaihoz fordul, és kéri őket, hogy menjetek ki a szőlőmbe. És az egyik azt mondja, hogy megyek, de mégsem ment. A másik azt mondta, hogy nem megyek, de a végén mégiscsak elment, hogy dolgozzék. A mai szentmise szövegei is ezt a szőlős gazda képet állítják elénk. Az Isten megint úgy jelenik meg, mint aki szőlős gazda. Illetőleg az ószövetségi szövegben szintén a szőlős kertről olvasunk, de ott meg egy egészen szokatlan, egészen másféle összefüggésben. A zsidók életében sok nagy szerepet játszott a szőlőművelés, a gyümölcs, és ahogy mi is ismerjük ezt, aki nem csak maga vásárolt szőlőt, és ottan próbál valamit termelni, hanem már az apja is, az öregapja is egy szőlőben munkálkodott, ott nőtt fel, az az ember nagyon megszereti a szőlőt, és nagyon, hát mondjuk, ilyen eltéphetetlenül kedves kapcsolat alakul ki közte, meg a szőleje közt. A zsidók életében még inkább így volt, mert ottan nehezebb megművelhetővé tenni a hegyoldalakat. Nagyon vigyázni kell, hogy az eső le ne mossa a kis termőtalajt a kövek közül, és azután teraszokat építenek, nagy gonddal a kövekbe válják be a présházat, és így tovább, ahogyan olvastuk is ebben a mai evangéliumban. Tehát ottan még inkább érvényes az, hogy nemzedékeket átfogó munkával lehet egy területet meghódítani, termékenyé tenni, és ahhoz a családnak, meg embereknek a élete kapcsolódik, szeretete, küzdelme, öröme, fájdalma is. Az Isten ezt a képet használja, amikor arról beszél, hogy ő is valahogy így néz arra a történelmi vállalkozásra, amibe kezdett, hogy a mi emberi életünkben az ő életét jelenvalóvá tegye, hogy az életünket termőre fordítsa, gyümölcstermővé tegyen minket, és így tovább. Milyen érdekes, a mai ószövetségi olvasmányt akkor értjük csak meg, ha egy lépéssel még tovább megyünk. Ez az olvasmány a szerelemnek a világába vezet bennünket, és a szőlős kertnek a képét az csak metaforaként használja. Igen, ugye mi is ismerjük azt, hogy a szerelem az képekben fejezi ki magát. A magyar ember az, nem tudom én, a kedvesét galambomnak mondja, vagy rózsámnak, vagy ilyesfélének. A zsidó ember gyakran mondta azt a kedveséről, hogy az egy szőlős kerthez hasonló. olyan szép, olyan ígéretes, és olyan gazdag, hogy nem is egy szál virágnak nevezte, vagy egy madárnak, hanem szőlőskertnek, amelyik termékeny, amelyik körülveszi, otthont ad az embernek, vagy értelmet az egész életének, a munkájának. És milyen érdekes, hogy az Isten, amikor a választott népéhöz való viszonyát jellemezni akarja, akkor azt mondja, hogy úgy szereti ő a választott népet, úgy szereti például most az egyházat, mint ahogy a gazda a szőlőskertjét, mint ahogy a szerelmes a kedvesét, akit el akar venni feleségül, akinek az életét akarja adni, és akitől az életének a értelmét reméli. Valahogy érdekes ez, hogy az Istent ne csak ilyen gazdának lássuk, ne csak olyan valakinek, aki investálja, belefekteti a pénzét valamibe, és aztán hasznot vár tőle. Mi haszna volna az Istennek abból, hogy a világban gyümölcsöt terem egy szőlő, amit ő ültetett? Hát ő nem eszik szőlőt, nem iszik bort, gyönyörködni akar azokban a dolgokban, amiket közöttünk elkezd. És ez a gyönyörködés, ez inkább a szerelmes férfinak az öröme, aki örömét akarja lelni abban, hogy a leány, akit megszeret, viszont szereti őt, hogy gyerekeik születnek, megsokszorozódik az életük, és aztán érdemesnek látszik az a kapcsolatrendszer, ami körülöttük a családban kiépül. Valahogy így néz az Isten a világra. Nem hasznot vár tőle, nem anyagiakban kifejezhető profitot, hanem viszont szeretetet. Az Isten teremtett embert, akit szerethet, és teremthet embert, aki képes arra, hogy a szeretetét szeretettel viszonozza. És ezt várja tőlünk az Isten. És ez a szeretet, ez le is fegyverzi őt, mert akit szeretünk, annak nem mehetünk neki ostorral, de mégis el is keseríti alkalomattán. Ha az Isten úgy közeledik hozzánk, mint egy szerető ember ahhoz, akitől szeretetet vár, akkor sebezhetővé is válik az Isten. És a megsebzettségében olyasmikre is ragadtatja magát, amit természetével ellenkezik. Hogy akkor, amikor nagyon, hát nem tudom én, méltatlanul viselkedik az, akit a szeretetével ő elhalmoz, akkor ő meg nagyon elkeseredik, és bünteti, és emlékezteti arra, hogy magából kelt ki, vagy a saját életével ellentétes módon cselekszik, ha nem figyel ő rá, ha nem fogadja a szeretetét úgy, ahogy ő megérdemelné ezt. Érdekes, nagyon nehéz az Istennek is magáról beszélnie közöttünk. És nagyon érdekes, hogy amikor önmagát így be akarja mutatni, akkor hol atyának mutatja magát, ezt megszoktuk már, de alkalomattán ilyen szerelmesnek is mutatja magát, aki csalódott, aki igazán megérdemelni a szeretetünket, és szeretet helyett ellenségeskedésre talál, és ez aztán elkeseríti, és őt is kénytelenségből kemény lépésekre ragadtatja, büntetésre, és így tovább. Milyen érdekes, hogy talán az evangéliumi példázathoz is akkor kerülünk közel, hogyha ezt a hátteret mögötte látjuk. Itt az evangéliumi példázatban az Isten megint nem a szőlős gazdaként jelenik meg, egy valóságos szőlőben érezzük magunkat, amit ez a gazda kialakított nagy gonddal, és aztán várja tőle, hogy termést hozzon. És elmegy a gazda, és munkásokra bízza. És ezek a munkások, ezek pedig önzők, és azt gondolják, messze van a gazda, hát akkor ki lehet játszani. Ahelyett, hogy örülnének, hogy egy ilyen gonddal telepített szőlőben értelmes munkát végezhetnek, ahelyett maguknak akarják megtartani a termést, és a gazdának a elküldött szolgáit megverik, még meg is ölik őket indulatukban. És milyen megrendítő, hogy akkor a gazda nem azt mondja, hogy hát szólok a rendőrségnek, vagy a karhatalmat mozgósítom ezek ellen, az emberek ellen, hanem azt mondja, hogy hát ha a szolgáimra nem hallgattak, az egyszülött fiamra csak hallgatni fognak, és elküldi ezt az egyszülött fiút. Mondanánk is neki, hogy legalább valami revolvert vigyen magával, vagy fegyverkezzék föl, mert hiszen ezek gorombák. De hát azt mondja, hogy hát a fiamat nem fogják gorombán fogadni, hanem annak a szavára majd odafigyelnek. És akkor ezek mire vetemednek, meglátják messziről, azt mondják, öljük meg az örököst, és akkor majd előbb-utóbb a gazda is meghal, és ránk száll a szőlő, mert mi vagyunk benne, és akkor már gazdái is lehetünk ennek a szőlőnek. Kedves testvéreim, itt is az Isten szeretetéről van szó. Szőlős gazdaként is nem a racionalitás vezeti, nem az észszerű óvatosság, hanem a bizalom. Azokban is bízik, akik visszaéltek a bizalmával, azokban is bízik, hogy majd ha a fiát küldi közéjük, akkor erre hallgatni fognak. Jézus magáról beszél. Ő a fiú, akit elküldött ide az atya, és nem fegyverbe öltözve küldte el, hogy korbácsot vegyen a kezébe, és végig verjen a Isten alkalmazottai között. Egyetlen egyszer vett korbácsot a kezébe, amikor a templomból kiverte az árusokat. De egyébként meg szelíd szóval jött közénk, és fegyvertelenül. És milyen érdekes, akkor mondja el ezt a példabeszédet, amikor már látja, hogy mind törik a fejüket azok, akik a hatalmat birtokolják, akik az Isten nevében, az Isten népe közt törvényt szabnak. Azt mondják, hogy idejött ez az ember, és nem bírunk vele, túljár az eszünkön, a tömeget magához hódítja, itt az idő, hogy ürügyet keressünk ellene, és megöljük. És Jézus figyelmezteti őket, hát ne öljetek meg, és figyelmezteti őket, hogyha mégis megteszik, hát akkor valamiképpen szinte jóvá tehetetlenül elromlik a viszonyuk azzal az Istennel, akire pedig hivatkoznak, akinek pedig a hit bizományába ülnek, akinek a javai rájuk vannak bízva. Kedves testvéreim, érdemes ezeket így végig gondolnunk. És érdemes gondolkoznunk azon, milyen megrázó, hogy az Isten, mi is sokszor azt mondanánk neki, hogy Uram, hát miért hagyod ezt is, azt is, csördíts a nyakuk közé az embereknek. És akkor az Isten nem erőszakkal avatkozik bele a dolgokba, esetleg hagyja, hogy az emberek erőszaka már ember ellenessé legyen, és a saját rossz tetteinknek a következményeivel szembesüljünk irgalmatlanul, és egy embertelen világba találjuk magunkat. De akkor is a fiát küldi hozzánk az Isten, aki szép szóval figyelmeztet minket arra, hogy térjünk meg az atyához, hogy térjünk meg önmagunkhoz, és aztán akkor lesz boldogabb az életünk, és akkor lesz a föld megint az Isten szőlős kertjévé, amelyik örömet hoz a benne dolgozóknak, és nem ilyen elszabadult vak indulatokat támaszt, ébreszt föl bennük, amelyel az ember a másik ember ellen fordul, és önmaga ellen fordul, és könnyen pokollá teszi azt a világot, amit pedig szép kerté tehetne, ha az Istenre figyelne, és nem lázadna ellene, és nem akarná a maga kezébe venni azt, amit az Isten ajándékaként kapott. Kedves testvéreim, ez a történet nem zárult le. A Máté evangélium úgy mutatja, mintha Jézus arról beszélne, hogy majd ezek az emberek, akik most őt keresztre feszítik, hát ezek is áldozatává lesznek az Isten szigorának, mert jönnek a rómaiak, és lerombolják Jeruzsálemet. Hát Jeruzsálemet lerombolták, de a világ azóta is az Isten szőlős kertje, és most már nem csak Izrael az, hanem ez az egész föld, ahol a Krisztus szeretetéről szóló ige hirdetés megszólította az embereket, ahol az Isten hát magvetése sok-sok lélekben kisarjat, és ez újra meg újra veszedelmeknek van kitéve, árulásnak is, pusztulásnak is, a mi tökéletlenségünk miatt. De az Isten újra meg újra a fiát küldi hozzánk, az evangéliumnak a szelíd szavával fordul hozzánk. És ez a szelíd szó azért erősebb az emberi önzés, meg az emberi gyűlölet hangjainál, vagy tetteinél. És valami módon mégis nem csak az örök életnek a reményét ébreszti föl bennünk, hanem ennek a szelíd isteni hatalomnak a tudatát, meg a gondolatát is, hogy nem mondott le rólunk az Isten, és nem erőszakkal akar minket a kötelességeinkre figyelmeztetni, szembe fordít azokkal a dolgokkal, amiket a róla megfeledkező ember itt a földön csinál, és segít abban, hogy okuljunk a saját ügyetlenségeinkből, és hogy ne veszítsük el a jobbnak az emlékét, a jobbnak a reményét, és hogy abban tudjunk összefogni, és örülni tudjunk a kevésnek is, és a Istenre föl-föl tekintve az ő szeretetének ezeket a szelíd és mégis hatalmas ajándékait ápolva küzdjünk az eltévejedők ellen, de értük is, és aztán tudjunk úgy jelen lenni ebben a világban, hogy az Istennek is örömeteljék bennünk, és hogy mi is meg tudjuk tapasztalni ennek a szelídségében is hatalmas Istennek a jelenlétét, tudjuk az ajándékait fogadni, és tudjuk ebben egymást is megerősíteni. Szent Pálnak a szava juthat az eszünkbe, azt írta valahol, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Nem a bennünk levő jóval, hanem azzal a jóval, amit az Isten most is, itt is nekünk ad, és általunk ad azoknak az embereknek, akik ránk vannak bízva, akik között járunk, kelünk ennek az eszköztelen fiúnak a szavával, sokszor kérő, de figyelmeztető szavával. Ugye a másik kép, ami eszünkbe jut, a Jelenések könyvéből való, az ajtóban állok és kopogtatok, aki beenged, ahhoz bemegyek, és együtt eszem vele. Hát valahogy így van jelen az életünkben ez a fiú, és azután így fordul hozzánk az Atya, és így válhat körülöttünk a világ ebben a kiszolgáltatottságában is a szerető Istennel való találkozásnak a színhelyévé, a terepévé, és így nem pusztulnak ki azok a szőlő tövek, amelyeket az Isten ültetett, hanem mindenféle gond és nehézség között élnek, és illatozik a termésük, és meghozzák azt a termést, amit az Isten vár tőlük, és mi tőlünk is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. testvéreim, Isten szőlő munkásai vagyunk, és az ő akaratát kell követnünk. Kérjük ehhez kegyelmi segítségét.